Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Magazinunkban most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik.
Kritikus állapotban lévő gyermekek teljes genetikai állományát elemezték néhány hét helyett, mindössze néhány nap alatt a londoni Great Ormond Street gyermekkórházban. Az intenzív osztályon fekvő gyermekek genomikai vizsgálatát azért kellett elvégezni, mert a tapasztalatok szerint az életveszélyes, ismert betegséghez nem társítható állapotok mögött gyakran valamilyen ritka genetikai betegség áll. A 24 vizsgált betegből 10-nél tudtak sikeres diagnózist felállítani az orvosok, akik így haladéktalanul módosíthatták a kezeléseket. Egy megrepett léppel kórházba szállított gyermeknél pedig kiderült, hogy egy ritka betegség okozza a belső szerveinek sérüléseit, ez alapján pedig ejthették a rendőri vizsgálatot a szülők ellen. Egy vizsgálat 5600 angol fontba kerül, ami nem sokkal több, mint egy napi kezelés ára az intenzív osztályon. Csak nem 2 évtizede már annak, hogy elkészült az emberi genetikai állomány térképe, de sok szakember szerint csak most jön el az az időszak, amikor egyre több helyen tudják majd alkalmazni ezt a gyógyászatban. Ez egyrészt annak köszönhető, hogy töredékére csökkent a genomelemzések ideje és költsége, másrészt egyre több betegségnek tárják fel a genetikai hátterét. Új szondát küldött a Marsra a NASA. Az InSight névre hallgató űreszközt múlt szombaton indították el a kaliforniai Vandenberg légibázisról, és ha minden jól megy, fél év múlva landol a vörös bolygó felszínén. Leszállása után a szonda érzékelőket mélyezt a talajba, amelyek a bolygó szeizmikus aktivitását és belső hőmérsékleti viszonyait mérik. Ezzel minden eddiginél pontosabb képet kaphatnak a kutatók a Mars belső szerkezetéről, ami naprendszerünk múltjába is betekintést enged. A mérések segítenek abban is, hogy a mérnökök felkészüljenek a marslengések következményeire. A szeizmikus mérések segíthetnek a felszín alatti víz felfedezésében is, ami a marsi élet kutatóinak lehet fontos információ. Az InSight mellett 2 mikroműhold is elindult szombaton hajnalban. Ezek biztosítják majd a felszíni szonda és a földközi kommunikációt. Egyre több érdekesség derül ki a bélrendszer és baktériumainak kapcsolatáról. A Caltech kutatói most rájöttek, hogy bizonyos jótékony baktériumok hogyan fordítják az immunrendszert saját oldalukra úgy, hogy engedje megtelepedni azokat a bélfalban. A Bacteroides fragilis nevű jótékony baktériumfaj a legtöbb emlős vastag belében is nagy számban megtalálható. A Caltech kutatói arra kérdésre keresték a választ, hogyan képes ez a baktériumfaj emberekben akár egész életen át stabilan megtelepedni. A vizsgálatokban kiderült, hogy a baktériumok szénhidrát kapszulákban találhatók, hogy az immunrendszert megtévesztve elkerüljék a lehetséges immunreakciókat. A Bacteroides fragilis esetében azonban éppen az immunreakcióban keletkező immunglobulin A antitestek segítik megtapadásukat a bélfalon. Ez olyannyira fontos tényező, hogy az ilyen antitesteket nem termelő kísérleti egerekben ez a baktérium kevésbé volt sikeres. A következő lépés annak felderítése, mi lehet az oka az immunrendszer és egy baktérium különleges kapcsolatának. Ennek ismeretében pedig talán más jótékony baktériumfajok megtelepedését is segíthetik a bélben.
Szigma.
A holnap világa.
Tudomány első kézből.
Daganatok kimutatása otthoni diagnosztikai módszerekkel. Hamarosan akár ez is elérhetővé válhat, köszönhetően a Debreceni Egyetem MTADE lendület sejtmetabolizmus kutatócsoportjának, amely a bélflóra megváltozásából mutatná ki az emlődaganatot. A tudósok reményei szerint 5 éven belül sikerülhet egy olyan eljárást kidolgozniuk, amely gyorsabb és kényelmesebb a napjainkban alkalmazott diagnosztikai módszereknél. Bai Péterrel, a Debreceni Egyetem MTADE lendület sejtmetabolizmus kutatócsoportjának vezetőjével beszélgettem.
Az eljárásnak az alapja az az, hogy találtunk egy olyan anyagot, amit a bélflóra baktériumai termelnek, és ez a keringéssel eljut az emlőbe, emlőrák sejtekhez. Az emlőrák sejteknek a ráksejtekre jellemző viselkedését gátolja. Érdekes módon ezzel párhuzamosan az épp sejteknek a működését úgy tűnik egyáltalán nem befolyásolja. Ez lenne az alapfelismerés, illetve az, hogy ennek a metabolitnak, vagy ennek az anyagnak, amit egyébként litokorsabbnak nevezünk, a termelődése lecsökken korai emlőrákban. Tehát nagyon korai stádiumban úgy tűnik ez a fék eltűnik a rendszerben.
Ez miért segítség, mire lehet ezt majd használni?
A jelenlegi tudásunk szerint ez arra lehet alkalmas, hogy vagy a bélflórában bekövetkező változásokat tudjuk vizsgálni, vagy nyilván ennek a metabolitnak a szintjét, és ezen keresztül korai stádiumban lehet megtalálni, vagy azonosítani az emlőtumor megjelenését. Még egy dolog, hogyha a bélbaktériumokat vizsgáljuk, ez székedből lehetséges, ehhez nem szükséges invazív mintavétel, tehát nem kell senkit megszúrni. Ad abszurdum, hogyha azok a módszertani fejlesztések, amiket tervezünk, sikeresek, akkor akár ez otthon is elvégezhető lesz.
Nyilván ugye egyelőre még csak egy elméletről beszélünk, hogyha gyakorlat lesz belőle, hogyan lesz ez a vizsgálat otthon elvégezhető?
Friss székletet föl kell oldani, és egy olyasmi eszközt tervezünk, ami picit hasonló elven működne, mint egy terhes teszt. Tehát ez egy hasonló jellegű valami, amit ebben a folyadékban, hogyha belemártunk ebből, valamilyen színváltozáson keresztül meg tudjuk mondani, hogy ez a teszt pozitív vagy negatív, és hogyha pozitív, akkor tovább lehet menni egyéb szűrővizsgálatok irányába, vagy egyéb irányított diagnosztika irányába.
Ennek a folyamatnak, ennek a vizsgálati módszernek, illetve ennek a kimutathatóságnak mi a biológiai, illetve a kémiai háttere?
Valamilyen okból, amit még nem tudunk, hogy micsoda, gyanunk van, de nem tudjuk, hogy miért. Valamiért megváltozik a bélflórának az egyensúlya, megváltozik a faj összetétele. Azzal, hogy tumorsejtek jelennek meg az emlőben. Nem tudjuk, hogy mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás. Tehát, hogy azért jelennek meg az emlőben daganatok, mert megváltozott a bélflóra összetétele, vagy a bélflóra összetétele megváltozik, és ez segíti azt, hogy emlődaganat sejtek jelenjenek meg. Nem tartom kizártnak, hogy bármelyik oldalról elkezdődjön a folyamat, vagy bármelyik rásegítsen a másikra. De az a lényeg, hogy azon baktériumoknak a mennyiség, azon baktériumoknak az összmennyisége, amik a litokolsavat, a gátló metabolitot termelik, leesik. Gyakorlatilag kiveszünk egy féket a rendszerből, ami eddig féken tartotta a tumorsejteket. Egyébként a litokolsavnak meg tudtuk mutatni, hogy mi az a receptora, mi az, amihez hozzá kapcsolódik a tumorsejteknek a felszínén. És ezen keresztül több olyan folyamatot leregulál, megakadályoz, amitől egy tumorsejt tumorsejtként tud működni. Tehát mondjuk megváltozik a morfológiája, gyorsabban osztódik, vagy nagyon jellegzetes anyagcsere változásokat találtunk tumorsejtekben, na ezt is gátolja a litokolsav. Még egy érdekesség volt az állatkísérletekben, a litokolsavnak az adása az immunrendszert is serkentette. Elősegítette azt, hogy olyan immunsejtek kerüljenek a daganatsejtek közelébe, amik meg tudják azokat egyébként ölni. Tehát úgy tűnik, hogy több támadásponton keresztül fejti ki a litokolsav ezt a gátló hatását.
Említette, hogy ezzel a módszerrel a bélflóra változását meg lehet vizsgálni. Ezt a változást azonban sok minden okozhatja. Adott esetben lehet, hogy több mindent lehet majd idővel ilyen házi módszerekkel diagnosztizálni?
Potenciálisan azt kell, hogy mondjam, igen, másfajta betegségek esetében is leírtak ilyen változásokat. Az, hogy mondjuk egy inzulinrezisztenciát vagy gyulladásos bélbetegségeket ilyen módon fogunk-e diagnosztizálni, vagy bizonyos autoimmun betegségeket, ez attól függ, hogy az összes többi ezzel párhuzamos diagnosztikai eljárás, és mondjuk egy ilyen típusú diagnosztikai eljárás közül melyik lesz az olcsóbb vagy a hatékonyabb.
Alapesetben most ugye az emlődaganatról beszélünk, minden egyes daganatnál az a legfontosabb, hogy minél hamarabb észrevegyük, ennél nagyobb a gyógyulás esélye. Ezzel a módszerrel mennyire hamar lehet kiszűrni egy daganatot?
Erre a kérdésre azokból az adatokból, amik a rendelkezésünkre állnak, nem lehet konkrét választ adni. Amit biztosan tudunk és amit biztosan látunk, nagyon erős változások azokat a prekarcinoid állapotokat, vagy nagyon korai rákokat jellemzik, amik a leginkább operábilisak, tehát amiket a legjobban meg lehet oldani sebészileg később.
Mikor lehet ebből a gyakorlatban is vizsgálati módszer?
A napokban kezdjük el azokat az előkészítő vizsgálatokat és kísérleteket, amikre szeretnénk fölépíteni magát a termékfejlesztést. Én nagyon szeretném, hogyha 5 év múlva valamilyen használható diagnosztikai eljárás le tudnánk tenni az asztalra. Azt hiszem, hogy ez nem annyira túlzott optimizmus.
Nemzetközi szinten mennyire számít különlegesnek vagy egyedinek diagnosztikai eljárás?
Én jelen pillanatban nem ismerek olyan használatban lévő, vagy fejlesztés alatt lévő diagnosztikai eljárást, ami hasonló elveken működne, vagy hasonló változásokat használnak ki. Tehát magyarul igen, egyedinek tűnik a jelenlegi tudásunk alapján.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.